Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 80. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik: Hallgasd meg, Izrael pásztora! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van Ézsaiás próféta könyve 5. fejezetében, az 1-től 7-ig terjedő versekben, eképpen. Hadd énekeljek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztította kövektől, nemes veszőt plántált belé, és közepére tornyot épített, sőt benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett. Mostan azért, Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek közöttem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonszom kerítését, hogy lelegelhessék. Elrontom kőfalát, hogy eltapodhassák. És parlaggá teszem, nem metszetik és nem kapáltatik meg. Tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. És várt jogőrzésre, ím lőn jogorzás, és irgalomra, és lőn siralom. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, Jézus Krisztus által, ma is megtartó kegyelmedre emlékezünk hálaadással. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy betegségből, testi erőtlenségből felépítettél. Köszönjük, hogy időnket úgy rendezhettük, azt a gondolatot adtad nekünk, meghallottuk a hívó szót és íme itt vagyunk, hogy igédet, amelyet az emberi szóra bíztál, megértsük és befogadjuk. Ami félelemmel tölt el, amiben szűkölködünk, azt kezedre bízzuk. Növeld szent lelked által hitünket, hogy mindazt, ami aggaszt, ami elszomorít, azt isteni nagyságodhoz és hatalmadhoz képest kicsinynek láthassuk. Olyannak, amit te meg tudsz győzni. Szeretnénk olyan megbízható embereid lenni, akikre, ha szőlőskertedet, országod evangéliumának terjesztését bízod, hűséggel helytállnánk. megnyitottad előttünk mennyei világodat. Ezért szeretnénk, ha azt, amit sötétnek és homályosnak látunk, a te fényeddel tudnánk szemlélni. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg, és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszunkban. A Máté írása szerinti evangélium 21. fejezetében, a 28-tól 32-ig terjedő versekben, eképpen. Jézus mondja, de mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz mondta, eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén mondta, nem megyek. De azután meggondolván magát, elment. A másikhoz is oda menvén hasonlóképpen szólott. Az pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram, de nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondták neki, az első. Mondta nekik Jézus, bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek neki. A vámszedők és paráznanők pedig hittek neki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Kedves testvéreim, amikor Jézus példázatokat mondott, akkor minden esetben valami nagyon fontos dolgot akart elmondani Istenről és az ő országáról. Isten az ő országa, valamint az ember kapcsolata kap a példázatokban különösen is fontos hangsúlyt. Isten világa a mi számunkra elképzelhetetlen és felfoghatatlan. Szükségünk van a gyakorlati életből vett és mindenki által ismert képekre, hogy Isten gazdag világát valamiképpen el tudjuk képzelni. Ezért hasonlította Jézus az Isten országát számos esetben olyan mindennapi és mindenki által ismert képekhez, mint például, amikor a magvető elment vetni, a mag Isten országát, az ő üzenetét jelentette, aztán olyanhoz, mint a szántóföldbe elrejtett kincs, amit hogyha az ember megtalál, nagy öröm költözik a szívébe, vagy mint például a kovász a tésztában, amit ha a háziasszony egyszer beletesz, onnan többé nem lehet kivenni, mert egy folyamat indul el, egy erjedési folyamat, egy kelési folyamat indul el. A példázatok megértésében mindig Isten országa forog kockán. Nem érdemes elintézni úgy, ha ilyet olvasunk, hogy igen, Jézus mondott egy érdekes történetet. Nem. A példázatban Jézus valamiképpen szeretne érdekelté tenni minket az Isten eljövendő országa számára. Isten országáról, az ő királyi uralmáról mi emberek ugyancsak keveset tudunk. Megszoktuk, hogy a mi világunkban emberek uralkodnak. Emberi vélemények és emberi döntések születnek arról, ami történik, és ami holnap folytatódik. A mennyek országában azonban nem emberi döntések fognak szerepet játszani, hanem ott Isten uralkodik. Ami ott történik, az mind az ő akarata szerint zajlik majd. Isten akarata és a mi akaratunk azonban két teljesen különböző és egymással összehasonlíthatatlan dolog. A példázatokban az a hallatlan nagy dolog történik, hogy Isten akarata és a mi akaratunk összekapcsolódásának a lehetősége sejlik fel számunkra. Hogy az, ami annyira különbözik, azt Isten az ő oldaláról, az ő részéről közel hozza mi hozzánk, és megértjük azt, hogy Isten országában a mi számunkra hely van. Isten azért kezdeményez kapcsolatot velünk, mert úgy látja, és tisztában van vele, hogy a mi akaratunk és az ő akarata között gyakorta feszültség van. Látja, hogy mi úgy véljük, ő a mennyben van, és nem itt a földön, tehát távol van tőlünk. Ehhez az emberi látásmódhoz kapcsolódva mondta el Jézus a két testvérről szóló példázatát, mai bibliaolvasó kalauz szerinti újszövetségi igénket. Benne azt a vigasztaló körülményt tapasztalhatjuk meg, hogy Isten a gondolatainkat komolyan veszi. Szeretne építeni a döntéseinkre. Ha mond nekünk valamit, mint a példázatbeli apa a gyermekeinek, hogy kérlek, menj el a szőlőmbe, és munkálkodjál benne, akkor azt engedelmesség követi. Így szeretné Isten már itt, ezen a földön építgetni az ő országát általunk és bennünk, hogy amit megértünk az igéből, arra ő a következő pillanatban újat épít, mint valami építőkőre, figyelembe veszi elébbi engedelmességünket. Megjegyzem, hogy egy a Vatikán könyvtárában őrzött, igen tekintélyes, a Krisztus utáni 4. évszázadból származó újszövetségi kéziratban mai igényben az apa és fiai beszélgetése más sorrendben szerepel. Úgy, hogy előbb azt a fiút küldte eszerint a kézirat szerint az apa, aki előbb igent mondott a megbízatásra, de nem ment el. Ezután van az a vers, amelyben a második bizonyára fiatalabb fiút kéri, aki nemet mondott, de aztán később meggondolta magát, és mégis elment az apja szőlőjébe. Ige hirdetésünkben ezt a sorrendet követjük az ige kifejtésében. Az a kérdés vetődik fel, kedves testvéreim, hogyan történik a megtérés? Ehhez ad nekünk Jézus ebben a példázatában világos útmutatást. Erre a kérdésre, hogy hogyan történik a megtérés, az első válaszunk az, hogy a megtérés az egy leleplezés kérdése. Jézus a példázat elmondásával tudomásunkra hozza, hogy ahol Isten nincs jelen az életünkben, mert hívásához rosszul viszonyultunk, ott mi elveszettek, segítségre szoruló, kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek vagyunk. Ennek megértéséhez ebben az esetben is egy képet használ Urunk. A szőlőskert Izraelt, az Isten választott népét példázza, ahogyan az Isten tisztelet elején felolvasott Ézsaiási igében, ugyanígy, ugyanebben az értelemben, és még sok más helyen is az Ószövetség lapjain. A példázatbeli apa Istenre, ami atyánkra történő utalás. Ugyanúgy, mint a tékozló fiú példázatában, ugyancsak az a példázatbeli atya, ami mennyei atyánkat példázza. A gyermek, akit küldött volna, és ez a gyermek igent mondott, de mégsem ment a szőlőbe, Izraelre, az Isten népére, arra a vezető rétegre vonatkozik, aki vonakodott az élete példájával a szőlőskertért munkálkodni. Ezen belül is pedig a farizeusi magatartásra utal. Feltűnő, hogy ez a példázatbeli fiú az édesapját Uramnak szólította meg. Ez a megszólítás nem szokványos, de Jézus korában sem volt szokványos az apákat így megszólítani. Érzékelhető, hogy bizonyos távolságtartás van benne. Nem azt mondta, hogy apám, hanem azt, hogy Uram. Távolság van közted és köztem. Ám ebből a szokatlan megszólításból nem következett cselekvő engedelmesség. Mert úgy van ez, kedves testvéreim, ahogy Jézus mondja másutt, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem az, aki cselekszi a mennyei atya akaratát. Az a gyermek pedig, akit szintén küldött volna, de nemet mondott, ám végül mégis engedelmeskedett, azokra vonatkozik, akiket Izrael hivatalosai, az akkori vezető réteg megvetett, akik nem tartoztak szorosan az Isten kultuszi közösségéhez, megvetettek voltak, pogányok, vámszedők, paráznák és bűnösök. Ugyanúgy, mint amit Jézus a tékozló fiú példázatában a kisebbik fiúról mondott, aki kikérte a vagyomból ráeső részt, aki az atya nélkül, tőle elszakadva élt, az is szintén a pogány világra vonatkozik, vagy azokra, akik Istentől így vagy úgy, de távol vannak. Mai példázatunkban az a fiú pedig, aki előbb igent mondott az apának, de mégsem engedelmeskedett, nem ment a szőlőbe, a tékozló fiú példázatában megfelel a nagyobbik gyermeknek, az elsőszülött fiúnak. Ő az, aki mindig otthon van, mint Izrael. Mindig otthon van az Isten közelségében, hiszen ő Isten elsőszülöttje. Tartotta a törvényt, igyekezett Istennek tetszően élni, figyelt a külső szabályokra, mert Isten azt mondta neki, hogy ezt így kell. Ám lélekben ez a nagyobbik, az Izraelt példázó fiú is igen távol volt az apától, mert szemrehányást tett neki, hogy az apa miért fogadta vissza a kisebbik fiát, aki eltékozolta a vagyonát. A miért fogadta vissza az ő tulajdon testvérét? Nem mondta a tékozló fiú példázatában, hogy az én testvérem visszajött, hanem mint egy arcul csapásként azt mondta az apjának, ez a te fiad megjött, nem ám az én testvérem, a te fiad. Azokat a derék, vallásos embereket példázza mai igényben Jézus, akik igent mondanak Istennek. Látszólag ott vannak az atya közelségében, de a szívük nagyon távol van tőle. Ha valamit kér tőlük az atya, gondolkodás nélkül azonnal igent mondanak, de ez a cselekedeteikben egyáltalán nem látszik meg. Kedves testvéreim, más dolog Isten közelében élni, és egészen más dolog Istennel közösségben lenni. Azt kérdezi Isten tőled és tőlem ezen a délelőttön. A közelében élünk, vagy közösségben élünk vele? Ennek az elsőként megszólított fiúnak az életéből hiányzott ez az atyával való bensőséges közösség. Az ilyen ember el van önmagával, elégedett önmagával. Az önigazult, vallásos embernek a jellemző tulajdonsága, hogy folyton élesen ítélkezik. Megvan a véleménye a környezetéről, hogy hogy kellene lenni, de hát nem úgy van. És ebből a véleményalkotásból mindig úgy jön ki, hogy lám az a másik. Bezzeg én. Luther írja a következőket, idézem. Ha valaki érdemei és erényei díszruhájában jelenik meg Isten előtt, az alapvetően elveszítette a dolgot. Az ilyen ember valóban a halálos ítéletet kapja, mert ha azt követeli, ami neki jár, akkor megkaphatja. És ha nem hiszi azt, hogy az ő halálos ítéletét Jézus már elszenvedte a Golgotán, akkor neki kell azt elszenvednie, és ez maga a kárhozat. Kedves testvéreim, jó lenne megvizsgálnunk, nem kísért-e bennünket néha az, hogy a másiknál különnek tartjuk magunkat. És az az érdekes, néha még az is megtörténhet, hogy ez így van. De ha így van, vajon gondolunk-e ilyenkor arra, hogy Isten milyennek talál bennünket? Meg arra, hogy ha különb vagyok tényleg annál a másiknál, akkor ki által vagyok az, aki vagyok? Önmagam által? Vagy valaki bennem már hamarabb munkálkodott, mint abban a másikban? De mit tettem annak érdekében, hogy abban a másikban is munkálkodjon? Pál apostol, aki kortársai közül sokaknál különb volt, azt írja a filippibeli gyülekezetnek, egymást különbnek tartsátok magatoknál. Aranyszabály ez. Ebben akar Jézus ezzel a példázattal leleplezni bennünket. Mondtam, hogy a megtérés először is egyfajta leleplezés. Tükröt mutat Isten. Ilyen vagyok. De Krisztus arcán keresztül azt is megmutatja, megvilágítja nekünk, hogy milyenné lehetünk. A megtérés másodszor átértékelés kérdése is. Eddig azokról volt szó, akik Isten hívására nyíltan soha nem mondtak nemet, de cselekedeteik mégis a tagadásról szólnak. Arról a jól ismert farizeusi magatartásról, amely kifelé tökéletes Istennek való odaszánásról, belül azonban csúsztatásokról és Isten törvényének a kijátszásáról szól. A farizeus soha nem hágta át az Istennek mondott igen válaszát, de gyakran megmaradt a szavakban kimondott igennél. És itt ez a baj, anélkül, hogy a tettek igennyéig eljutott volna. Így mondhatnám, a farizeusi lelkület az igent mondásban a formális egyháziasságot látta, és nem többet. Ezt a magatartást példázza a nagyobbik fiú, aki az apjának igent mondott, de nem tette azt, amire az apja kérte őt. Ám Jézus a példázatban azoknak is tükröt mutatott, akik az apa kérésére előbb nemet mondtak, de idő múltával meggondolták magukat és engedelmeskedtek. Ezt példázza sorrendünkben a második fiú. Azt olvastam, meggondolta magát. Az Új Szövetség görög szövegében ez a meggondolás annyit jelent, utólagosan másképpen gondolkodni egy dolog felől. Utólagosan másképpen gondolkodni egy dolog felől. Amikor később rájövünk arra, hogy érdemes lenne ezt a dolgot még egyszer átgondolni. Nem jó volt a korábbi döntés. Menjünk vissza addig a pontig, amíg valami változtatható. Gondoljuk újra. Aki az egyházias gondolkodásba beleszületik, arra, kedves testvéreim, az a veszély leselkedik, hogy Isten hívására mondott igen, nem kellőképpen átgondolt. Túlságosan magától értetődő. Nem vett fel kérdéseket. Hát mit is lehetne más tenni? Ha Isten mondja, akkor természetesen igen. Csak hogy baj van a megvalósítással. De nem így van azokkal, akikre másodjára itt Jézus utal. Ők nagyon messziről érkeztek Istenhez. Egy nagy tagadás után, egy életformává lett tagadás után, Isten hívására nemmel válaszoltak, a cselekedeteik ezt mutatják, de később mégis engedelmeskedtek, mert utólagosan meggondolták magukat. Újra értelmezték a helyzetüket. Úgy, mint a tékozló fiú. Amikor valakinek a helyzetéről véleményt mondunk, akkor helyes, ha a körülményeit vizsgálat tárgyává tesszük. Azt, hogy vajon milyen úton és milyen okból kifolyólag jutott oda, ahol van. Nem elég okosan, minden tudó módon fejcsóválva véleményt mondani, és megállapítani, hogy így nem való élni. A társadalmi és közösségi életnek az a különbözősége érvényesül ilyenkor, ami Jézusnak egy másik, a farizeusról és a vámszedőről mondott példázatában van megfogalmazva. A farizeus, amikor bement a templomba és ránézett a vámszedőre, akkor ezt az imádságot mondta: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Calvin azt mondja ennek az imádságnak a magyarázatához: a farizeus a maga igazságában bizakodva mások gyalázásával magasztalja magát. Jaj, mennyire mai, mennyire rólunk szól ez a bölcsesség. A maga igazságában bizakodva mások gyalázásával magasztalja magát. Pedig mai példázatunk arról szól, hogy Istennek azokkal is van dolga, akiktől mi joggal vagy nem joggal, okkal vagy nem okkal, de elhatároljuk magunkat. Rablókkal, paráznákkal, vámszedőkkel, ami utóbbi megfelelhet ma azoknak, akik idegen érdekeket megjelenítő politikai élet vagy szellemi élet képviselőivel üzletelnek. A vámszedők ugyanis az elnyomó rómaiaktól vettek bérbe vámszedő helyeket, ami miatt a zsidó lakosság mélyen megvetette őket. Megbélyegezték őket. Mindig vannak tehát, akik idegen érdekek mentén eladják a lelküket. Nem csak pénzért, hanem bármilyen előmenetelért. Igen, Jézus az ilyeneket is keresi. Közöttünk is keresi. Mai igénk szerint a második fiú nemetmondása abban van, hogy nem Isten útmutatásainak igazságossága szerint élt. A nemetmondás rendszerint nem szavakkal kimondott tagadás, hanem a mindennapi élet gyakorlati megnyilvánulásaiban megjelenő tagadás. Nemet mondani ugyanis az életünkkel is lehet, nem csak a szavainkkal. Az ilyeneknek van szükségük a megtérésre. Jézus másutt a következőket mondja: mondom néktek, hogy nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége a megtérésre. Amikor Jézus ezt mondta, akkor nem a 99-el volt dolga, hanem azzal az egyel, aki éppen elveszett. Ma is azt az egyet keresi, közöttünk és bennünk. Boldogok vagyunk, hogyha tetten tudjuk érni magunkat olyan területeken, az értékrendünkben, a gondolatvilágunkban, amelyek Isten számára kifogásolhatók. Akkor is, hogyha szép egyházias életet élünk, meg akkor is, hogyha messziről érkeztünk lélekben az Úristenhez. Azokat, akik készek ma meggondolni magukat, ahogy olvastam, azaz készek utólagosan másképpen gondolkodni az eddigi életük felől, azokat keresi. A megtérés tehát, előbb azt láttuk, leleplezés kérdése. És most másodszor azt fogalmaztuk meg, hogy átértékelés kérdése is. Harmadszor végezetül így fogalmazhatunk, hogy reménység kérdése is. Az apa mindkét gyermekének megbízatást adott. Egyiknek is és másiknak is. Az egyik igent mondott, de nem teljesítette. És ezzel bizonyosan fájdalmat okozott az apjának. A másik a megbízásra rögtön nemet mondott. Ő rögtön fájdalmat okozott az apjának. Csók a sebekre, hogy aztán utána elment, és mégis engedelmeskedett az apjának. De mégis megbántotta az édesapját. Olvasva a példázatot, azt állapíthatjuk meg, látszik, hogy valami nincs rendben a fiúk és az apa között. Mindkét gyermeknek kikerülhetetlen az apjával való kapcsolatrendezése. Akik mintegy beleszülettünk a keresztény hitbe és értékrendbe, az egyházias viselkedésbe és gondolkodásba. Ugyanúgy megtérésre van szükségünk e példázat szerint, mint azoknak, akik Istentől a mindennapjaikban igen-igen távol vannak. Hogyan történik a megtérés? Mindkét gyermeknek változtatni kell valamit az életén. Azoknak is, akik belül vannak az egyházban, otthonosan mozognak benne, de azoknak is, akik a hitélet peremén vannak. Amikor szembesülünk azzal, hogy atyánk és közöttünk valami nincs rendben, a legelején láttuk, hogy akkor egy nagy leleplezés történik. De mi emberek nem szeretjük, hogyha lelepleznek bennünket. Ki szereti azt, hogyha tükröt mutatnak neki? Nem szeretjük, ha tükröt mutatnak. Rávezet arra, hogy még nekünk is kell valamit változtatnunk bizonyos életterületeken. Még nekünk is? Igen, még nekünk is. Ha behelyettesítjük, hogy Jézus kikre gondolt a példázat elmondásakor, jobban értjük, hogy miről is van itt szó. Az egyik gyermek tehát igent mondott az apja kérésére, de nem teljesítette azt, amit kért. A másik rögtön nemet mondott neki, de végül engedelmeskedett. Mindkét gyermekben volt valami törés az apja iránt. Az egyikben nagyobb, másikban talán kevésbé látható, mert egyházias életet élt. Látszólag azonban veszett ügy mindkettejüké. De kedves testvéreim, és ez az evangélium, ez az örömhír ebben a példázatban, hogy csak emberi nézőpont szerint veszett ügy mind a kettőjé. Csak a mi nézőpontunk szerint az. Az apa felől nézve pedig azt mondhatjuk, mindkettő az ő gyermeke. Az is, aki igent mondott, de nem ment, meg az is, aki nemet mondott, ezzel fájdalmat okozott, végül mégis elment. Ebben van az esélye mind a kettőnek. És ebben van az esélyünk mindannyiunknak, akik most itt vagyunk a templomban. Hirdetem nektek, Isten ma a maga nézőpontja felől szemlél bennünket. Abból a pozícióból, hogy te, meg az a másik, akinek lehet, hogy nagyobb vétségei vannak, az ő gyermeke. Mind a kettő. Egyháziasságunkkal, amiben sokszor a másik fölött súlyos ítéletet fogalmazunk meg, mert azt gondoljuk, hogy különbek vagyunk nála. De ugyanígy az elrejtett dolgainkkal, de derült pillanatainkban azzal az igénnyel, hogy szeretnénk meggondolni magunkat. Utólag szeretnénk a dolgainkat rendezni, utólagosan másképpen átgondolni a dolgainkat. Isten nézőpontjához tartozik, hogy amikor bennünket értékel, az Krisztuson keresztül teszi. Ő volt az, aki mint Ézsaiás az elhívásakor arra a kérdésre, kit küldjek el és kimegyen el minékünk, engedelmes lélekkel és tetteivel, Isten előtti megadással, szavak nélkül kimondta azt, amit Ézsaiás szavakba öntött. Itt vagyok, Uram, küldj el engemet. Máté evangélista jegyezte fel, hogy megváltó úrunk egy korábbi fejezetben azt mondta, igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. És ő így ír Pál apostol, engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ma délelőtt az ő isteni látása szerint lát téged és engem. Ama látásmód szerint, amely abban hordozza az esélyünket, hogy mi mindannyian az ő gyermekei vagyunk.
Hogyan történik a megtérés? Ehhez ad tehát nekünk Jézus ebben a mai példázatban útbaigazítást. A megtérés először is leleplezés kérdése. Fáj és kellemetlen. De boldog az az ember, aki ezt tűri, és elfogadja, és utólag, ha máskor nem, átrendezi a gondolatait és az élet felfogását. Másodszor átértékelés kérdése is a megtérés. Végezetül harmadszor reménység kérdése is. Azért a reménységé, hogy ő is és én is az Isten gyermekei vagyunk. És Isten látásából ő most látja ama fiút, aki engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ebben van a mi váltságunk titka. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Nagy hála van bennünk azért, mert gyermekeidnek tekintesz bennünket. Különbözőségeinkkel együtt, de azzal a hasonlóságunkkal együtt is, hogy a dolgainkat naponként rendeznünk kell veled. Szeretnénk magunkat otthon érezni nálad. Nem csak a közeledben szeretnénk lenni, hanem közösségben szeretnénk lenni veled. Úgy, mint a gyermek a szülőjével, amikor jól működik közöttük a kapcsolat. Úgy, hogy amit kapunk, megköszönjük neked. Amire pedig szükségünk van, az bizalommal elmerjük kérni tőled. Így járulunk most hozzád. Kérjük, add áldásodat gyülekezetünkre, a te szőlőskertedre. Növezd és cselekedd, hogy amikor hívsz, amikor megbízol valamivel, arra szóban, cselekedetben és lelkületben egyaránt igen tudjunk mondani. Kérünk békétlen világunkért. Adj belső csendet és szívszerinti igényt a békességre azokban, akik dönteni tudnak ennek a világnak a sorsa felől. Hogy tudnának a békesség mellett dönteni, és már most együtt gondolkodni veled, hogy egyszer majd te nálad a te országodban, amikor annak érvénye kiteljesedik egészen rajtunk, akkor csodálattal szemléljük a te akaratodat, és azt örömmel teljesítsük. Kérünk, magunk szabd meg az eső mértékét és idejét, hogy amikor a földet megöntözöd, pusztító áradás ne következzen reánk. Eléd visszük azokat, akiket adtál nekünk, és akiknek bennünket adtál. Áldásod legyen rajtuk. Betegek, nehéz terhet hordozók, legyenek kedvesek előtted, Urunk. Köszönjük, hogy gyógyító hatalmad látható, akkor, hogyha sorainkra tekintünk, hiszen nem azok lennénk, akik vagyunk, hogyha gyógyító hatalmad nem munkálkodna bennünk. Oltalmazd azokat, akiket imádságban szoktunk hordozni, testi erőtlenség vagy összekavarodott élethelyzetek miatt. Népünk és nemzetünk Krisztusra nézve legyen kedves előtted. Tarts meg bennünket Kárpát-medencei hazánkban és a szétszóratásban. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, mert gyermekeidnek tekintesz bennünket. Ha mi, Urunk, gonosz létünkre tudunk a mi gyermekeinknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adsz te, aki gyermekeidnek tekintesz minket. Köszönjük ezt neked. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvételre készüljünk. Énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 832. dicséret verseit. A 832. dicséret mindegyik versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. jöjjetek, vegyük Isten áldását. Így szól az Úr a proféta által. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Amen.